Üres az államkassa, az uniós támogatások lassan csordogálnak az országba, az árak magas szinten ragadtak, miközben a kormány mintegy 2000 milliárd forintért vásárolta meg a repteret, illetve fontos irodaházakat Budapesten. Milyen helyzetben van a magyar gazdaság, mire számíthatunk a következő időszakban, és amit mindenkit érdekel, lesznek-e megszorítások Magyarországon, most, hogy véget értek a választások. Én Wiedemann Tamás vagyok. Ez itt a Szabad Európa podcastja, a mai vendégem pedig Virovácz Péter, az ING vezető elemzője.
Szervusz, szervusz, szervusz.
Az elmúlt időszak vezető híre volt, hogy Horvátország utolérte, Románia pedig lehagyta Magyarországot az egyfőre eső GDP tekintetében. A bolgár egyfőre jutó fogyasztás, ugye PPP paritással számolva, megelőzte a magyart. Ugye ezt a képet lehet árnyalni mindenféle statisztikákkal, akár a háztartások vagyoni helyzetével, akár az országok közötti infrastruktúrális különbségekkel, de tény, hogy ezek az országok kezdenek előre törni, sokkal gyorsabb a felzárkózásuk az Európai Unióhoz, mint Magyarország, mintha mi egy kicsit lelassultunk volna. És ezen az első kérdésem, hogy ők gyorsultak, vagy pedig mi lassultunk.
Örülök, hogy felhoztad a felzárkózást, ugyanis amikor itt olvassuk ezeket a híreket, hogy éppen 2022-ben, 2023-ban, éppen hogy állt mondjuk egyfőrétű fogyasztásban, egyfőrétű GDP-ben a magyar gazdaság szemben más országokkal, akkor igazándiból egy pillanatképet látunk, és egy látleletet. Viszont amit mondtál, hogy a felzárkózás, ez egy folyamatot jelent, és én is azt gondolom, hogy érdemes mindig hátrébb lépni egyet. És ezeknél a mutatóknál soha nem az számít, hogy éppen egy adott évben mi történik, hanem akár 5, de még inkább mondjuk egy 15-20 éves távlatból érdemes ránézni ezekre a számokra, és abból tudunk érdemi következtetést levonni. Hogy miért gond az, hogyha egy időpillanatot nézünk? Ugye bejárta a sajtót az, hogy Magyarország a legszegényebb, ugye innen indultunk, azért, mert az egyfőrétű fogyasztás az éppen most, hát 27. helyen vagyunk a 27 uniós tagországból, nem túl szép eredmény. Viszont ez csak a fogyasztás nézi. Nem mond semmit arról, hogy milyen okok állnak a mögött, hogy a fogyasztás lecsúszott gyakorlatilag a rangsor aljára. Egész egyszerűen benne van az is a pakliban, hogy megtakarít a lakosság. Benne van az is a pakliban, hogy elégett a vagyon a magas infláció miatt. De ezek megint rövid folyamatok, amelyek hosszabb távon, hogy úgy mondjam, el tudnak tűnni a rendszerből. A jó hír tehát az, hogy soha nem ezt az egy adatpontot kell néznünk. A rossz hír az, hogy ha hosszabb távon nézzük, sem kapunk sokkal szebb képet. Ugyanis azt látjuk, hogy még a többi régiós ország valóban zárkózott fel, és a magyar gazdaság is zárkózott fel az Európai Uniós átlaghoz, bármilyen mutatóban, azt látjuk, hogy az a dinamika, amit Magyarország mutat az elmúlt pár évben, az jóval lassabb, mint a többi országban. Tehát valamiféle olyan strukturális probléma látszódik a magyar gazdaságban, ami egyfajta üvegplafonként szolgál, és míg mondjuk a cseh gazdaság képes volt, és most csak a GDP-t nézzük, az egyfőre jutó bruttó hazai termékben, ilyen közös valutában számolva, vagy kiegyenlítő valutában számolva, az EU 93-94%-ára feljutni. Tehát, és akkor itt egy zárójeles megjegyzés, a cseh gazdasághoz ne hasonlítgassuk magunkat. Csehország egy fejlett gazdaság, Magyarország nem az. De ez pontosan azt mutatja, hogy nagyjából ugyanonnan indulva, picit alacsonyabb szintről a cseh képesek voltak egy ilyen komolyabb felzárkózást véghez vinni, a magyar gazdaság erre nem volt képes. Fordítsuk meg, mi történik a románoknál? Nyilván egy jóval alacsonyabb szintről jönnek föl, tehát sokkal egyszerűbb ezt a fajta felzárkózást nekik produkálni, mélyebbről könnyebb nagyot ugrani. A gond itt azzal van megint csak, hogy ha pusztán azt nézzük, hogy a román gazdaság utolérte Magyarországot valamilyen mutatókban, akkor így azt mondhatnánk, hogy ez nagyon rosszul néz ki. Viszont fordítsuk meg, és beszéljünk arról, hogy miért sikerült ezt megtenni. És akkor beszéltünk arról, hogy a román költségvetés állapota standard módon hosszú-hosszú évek, évtizedek óta az egyik legrosszabb az Európai Unióban. Tehát azt látjuk, hogy bizony ennek megvan az ára a román gazdaságban a másik oldalról. Tehát megint valamit adunk, valamit elveszünk, éppen ezért nem szabad ezeket a mutatókat így nézni, de mondom, valamiféle olyan strukturális probléma azért látszódik a magyar gazdaságban, hogy nem sikerült pályát váltani időben, mint mondjuk a cseheknek sikerült korábban, és ezáltal haladunk fölfelé, de már egyre lassabb tempóban, egyre nehezebb azt a fajta pluszt kihozni a magyar gazdaságból a jelenlegi szerkezetében, ami képes lenne ezt a felzárkózást, azt mondom, hogy érdemben tovább lökni.
Ugye Románia esetében azt láttuk, hogy a rendszerváltás után alig volt államadóssága, a GDP-re is 13-14-15% volt, most pedig azt hiszem 48-49%. Tehát arra gondolsz, hogy ott kemény költségvetés...
Egy nagyon durva eladósodás árán megy fölfelé. Ez nyilván ők valamilyen szempontból ezt meg tudják tenni. A kérdés az, hogy miért. Nézzünk rá mondjuk a fizetőeszközre. Ott a Románi Jegybank nagyon keményen beleállt abba, hogy hatodik haszakad, megvédi a fizetőeszközt. Ezt a Magyar Jegybank is megtehetné. A gond az, hogyha ezt most elkezdjük, akkor hosszú évek kellenek ahhoz, hogy egy jegybankról egy amerikai, egy londoni befektető azt mondja, hogy jó, én bottal se piszkálom, mert meg fogom égetni magam. A Román Jegybank hosszú évek kemény munkával elérte azt, hogy mindegy, hogy mit csinál igazából a román költségvetés, senki nem meri shortolni a román lejt, tehát senki nem mer ellene fogadni, mert abban a pillanatban belép a Román Jegybank, és azok a befektetők, akik mondjuk arra játszottak volna, hogy majd összeomlik a román fizetőeszköz, ők nagyon csúnyán anyagilag megégetik magukat, és tényleg az elmúlt pár évben, mint hogyha zsinóron húznák a román fizetőeszközt, holott, hogyha a magyar gazdaság működne úgy, inkább azt mondom, a magyar adósságmutatók és egyéb költségvetési mutatók működnének úgy, mint a román, akkor itt már nem azon vitatkoznánk, hogy mikor érjük el a 400-at, hanem lehet, hogy az 500-as meg 600-as szintekről beszélgetnénk az euróforint árfolyamban.
Oké, te közgazdászként nagyon reálisan nézed a dolgokat, de hogyha kicsit behozzuk a politikai szállat, akkor azt halljuk Magyarországon, Magyarország jobban teljesít, 14 éve nagyon fantasztikusak vagyunk, stb. A statisztikai adatok nem ezt mutatják, ugye a V4-ek, ami valódi versenytársunk, tehát nem Ausztriát kell utolérni, hanem lassan most már V4-eket, cseheket, lengyeleket, szlovákokat, akkor azt látjuk, hogy magyar gazdaság nem teljesít olyan jól. Az előbb említette Csehországot, hogy ők időbe váltottak, mi miért nem váltottunk, és mit kellene váltani, vagyis mi kéne ahhoz, hogy gyorsuljon ez a felzárkózás.
De akkor átadom a helyemet egy másik embernek, egy gazdaságpolitikusnak, aki erre tud válaszolni, de most viccen kívül, tehát alapvetően arról beszélünk, hogy Magyarország jobban teljesít, visszamentünk teljesen 2014-be, talán azt hiszem akkor volt ez a szlogen, meg 2019-ben is előkerült, de egyébként akkor az igaz volt. Tehát, hogyha megnézzük 2014-ig, 2019-ig is, valóban azt látok, hogy a magyar gazdaság azért képes volt dinamikus növekedést felmutatni. Sőt, jobb számokat hozott, mint a visegrádi átlag egyébként. És valóban ott történt egyfajta felzárkózás a régióhoz képest. Az más kérdés, hogy a magyar gazdaság valahogy úgy működik, hogy vagy nagyon megy, vagy nagyon pofára esünk, bocsánat a kifejezésért. Tehát ilyen nagyon nagy hullámhegyekkel és hullámvölgyekkel mozgunk, és tartunk fölfelé, csak nem mindegy, hogy éppen mikor melyik pontot nézzük. 14 meg 19 környéken, amikor ez a szlogen ment, akkor valóban lehetett azt mondani, hogy pont egy ilyen hullámhegy tetején álltunk, és valóban tényleg úgy minden jól nézett ki. Jött be az FDI, ugye ismerős, teremtődött a munkahely, az emberek gyakorlatilag megtalálták a helyüket a munkaerőpiacon, azok is, akik új belépőként megérkeztek, ez volt a célja akkor a kormányzatnak, strófoljuk fel a foglalkoztatást, és nyilván ez volt egy nagyon komoly lökést. 2019-ig tartó időszakban mi történt? Elfagyott ugye a munkaerő, jött a következő lökés, ez pedig nem más, mint a munkabér. Akkor a bérek kezdték el lökni a magyar gazdaságot, a fogyasztás kezdte el lökni a magyar gazdaságot. Csak aztán megint jöttek a különböző problémák, a válságok, a sokkok, és itt nem tudjuk megfogni egész egyszerűen a magyar gazdaságnak a sok ellenálló képességét. Itt van az a különbség a többi országhoz képest, hogy annyi függőséget rakott össze a magyar gazdaság az elmúlt évtizedekben, amit egész egyszerűen nem tudtunk levetkőzni, és itt van talán az egyik ilyen fajta pályaeltérés, akár Csehországhoz, akár a többiekhez képest, hogy még más gazdaságok képesek voltak azt mondani, hogy oké, ez a része lehet, hogy hoz valamennyit, de nem működik jól, üres lap, kezdjük előről. Példa erre Lengyelország. Mondjuk, hogy a 2019-ben Magyarország jobban teljesít szlogennel, besétálunk egy diszkont áruházláncba, megnézzük a polcokat, akkor mit látunk? Jellemzően magyar termékeket, magyar tejtermékeket. Ma besétálunk a boltba, mit látunk? Vannak magyar termékek, de alapvetően mindent elöntött a lengyel termék. Nem most tanultak meg sajtot készíteni a lengyelek, viszont az elmúlt nagyjából 10 évben arra feküdt rá a lengyel kormányzat uniós forrásokból, nem saját zsebből, uniós forrásokból, hogy vertikálisan ezt az egész termelési láncot integrálja, ez a klasszikus farmtól az asztalig megoldás, és iszonyatos pénzekkel segítették az agráriumot, segítették azt, hogy erre ráépüljön egy elsődleges feldolgozóipar, egy másodlagos feldolgozóipar, és egy olyan retail szektor, ami ezeket marketing oldalról, meg szolgáltatás oldalról tudja támogatni, és eljutottunk odaig, hogy elkészült egy versenyképes termék. Ezzel szemben Magyarországon mit csinálunk? Nagyon jó farmjaink vannak, nagyon jó minőségű tejet gyártunk, vagy állítunk elő, és eladjuk a nyersanyagot Romániába. Ott feldolgozzák, elkészül a hozzáadott érték, majd visszaimportáljuk. Kérdem én, hogy miért nem lehet azt csinálni, mint amit a lengyelek csináltak, hogy ne adjuk már el a nyersanyagot. És nem manufaktúra szinten, mert nagyon szép dolog a kézművesség, de ebből nem lehet nagyot gurítani. A kézműves termékek is megint csak bizonyos rétegeknek szólnak. De itt olyan tömegtermelésről kellene beszélnünk, amit megcsináltak a lengyelek jó minőségben, és itt megint azt látjuk, hogy nagyon sok esetben mennyiség és nem minőség az ami elsősorban szem előtt van, és a minőség tekintetében nyilván nem a high-endet kell keresni, nem azt kell keresni, ami butik, meg extra, hanem a közép rétegek számára jelentkező olyan termékcsoportokat, meg szolgáltatásokat, amire lehet építeni. Nyilván ez kéne egy középosztály is, de ezzel most megnyitnánk egy másik olyan kérdéskört, ami szintén politikailag és gazdaságpolitikailag egy másik asztalra tartozik.
Milyen függőségeink vannak? Említetted, nagyon sok a függőségünk, nem vagyunk válságállók. Gondolom ebbe az is közrejátszik, hogy a német kormányt szokták felhozni példaként, hogy amikor konjunktúra van, jól megy a gazdaságba, akkor ők félre szoktak tenni. Ránk ez nem jellemző. Tehát mi mindig pucérseggel várjuk a esőt meg a vihart.
Igazándiból, hogyha megnézzük, akkor nagyon nehéz nem függőségbe beleszaladni a magyar gazdaságban, és szerintem álmából felkeltve egy közgazdász pontosan tudja, hogy miről beszélünk. Ugye munkaerőpiaci problémáink vannak, és most a jó fajtából, tehát nem arról beszélünk, hogy 15-20 éve senki nem dolgozott, és hogyan tudjuk az aktivitási rátát növelni, meg a részvételi arányt a munkaerőpiacon, hanem pont fordítva, ez egyébként működött, tehát ezt sikerült megcsinálni. Most az a probléma, hogy nincsen munkaerő. Oké, rendben van, ez egy függőséggé vált, akkor szokjunk le róla, hozzunk ide olyan iparágakat, ami nem munkaerő igényes. Ehhez képest mi történik? Munkaerő igényes iparágakat hozunk Magyarországra. Ez is egy stratégia, az más kérdés, hogy hát újabb és újabb megoldási igények állnak ezzel elő. Tehát van egy ilyen függőségünk. Az energia. Én azt gondolom, ez abszolút előkerült az elmúlt pár évben, hogy itt az energia ár sok hatására ez pontosan megmutatkozott, hogy igazándiból, amikor importáljuk az olajat, importáljuk a gázt, és nyilván most nem azt mondom, hogy tehát van egyfajta adottsága a gazdaságnak, nyilván nem tudunk a semmiből gázelőhelyeket csinálni. De akkor fogadjuk el, hogy ez van, és próbáljunk meg olyan gazdasági szerkezetet kialakítani, nyilván nem egy év alatt, hanem mondjuk tizen sok év alatt, ami ettől valamennyire függetlenebbé teszi a magyar gazdaságot. És persze, mondhatjuk a románokat, az energiát 90-valány százalékba, ugye vízerőművekből állítják elő, könnyű nekik. Mi is megpróbáltuk volna ezt megoldani időben. Nem ez volt a fontos, más volt a fókuszban. És van még egy nagyon-nagyon érdekes dolog, amit szerintem nagyon sokan pozitívumként értékelnek, de most akkor törjünk pálcát fölötte. Szerintem van egy exportfüggőségünk. Nem import, exportfüggőségünk. Beleragadtunk abba, és bármikor, amikor találkozunk egy külföldi befektetővel, aki nem nagyon van képbe a magyar gazdasággal, akkor elmondom neki, hogy Magyarország egy kis nyitott gazdaság, exportorientált, és így utána úgy bejött így a fejem, hogy így, de miért? Tehát értem, 1990-ben nyitottunk, ez volt egy olyan lehetőség, amivel ki lehet ugrani. De miért nem lehet váltani? Tehát miért kell nekünk beleragadni abban, hogy mi csak és kizárólag exportból. Persze értem, kicsi gazdaság vagyunk, de azért a csehek sem óriásiak, és mégis képesek voltak egy olyan belső piacot létrehozni, ahol van kellő vásárlőerő, akkor is, hogyha az autógyárak szenvednek, mert nincsen globális kereslet, képes a cseh gazdaság belső fogyasztásból működni. A magyar gazdaság erre nem képes, csak akkor, hogyha extra ösztönzőket rakunk a rendszerbe, mondjuk véletlenül pont a választások előtt egy 2000 milliárd forintot a kormányzat kioszt, eszi a visszatérítés jegyében. Lám-lám, nagyon durva megugrik a fogyasztás, de ez nem fenntartható. Van egy sok, majd visszacseng, és aztán pont kaptunk egy olyan inflációs pofont, ami a visszajárásult el az egészből, és most 2021-es fogyasztási szinteken vagyunk. Tehát ebből a szempontból lehet, hogy újra kéne ezt is gondolni, hogy kell-e nekünk ez a fajta óriási exportkapacitás, kell-e nekünk az, hogy mindenhol azt keressük, a KKV-kben is mindenhol, hogy exportbajnokokat csináljunk. Miért nem arra törekszünk, hogy legyen egy stabil és erős olyan vállalati réteg Magyarországon, aki a belső keresletet ki tudja szolgálni, és mellé felépíteni egy olyan vásárlói réteget, akinek erre igénye is, meg forrása is van, hogy ezeket a termékeket, a magyar termékeket megvegye is. Nyilván ez egyfajta protekcionista, lokálpatriotizmussal versengő idea, de hogy így van ilyen a világban, és meg lehetne csinálni, és pont az érdekes, hogy így visszagondolva az elmúlt pár évre, azért olyan politikai lőzungok mentén ez akár még támogatható is lenne, ezt képest mi történik, tényleg csak és kizárólag az exportra fókuszálunk. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy szerintem itt is már inkább egyfajta függőségről beszélhetünk.
Most kicsit az akúgyárakról beszéltünk így névtelenül.
Kimondva, kimondatlanul.
Tehát ugye Magyarországon a feldolgozóipar nagyon erős, ugye ez a klasszikus gépgyártás, autógyártás, stb., ami egyébként a klasszikus, tehát a robbanó motorok is, meg az európai gyártók is válságban vannak.
Igen.
Ugye pont erről szól a kínai vám kérdés. Miközben szeretnénk ezt folytatni, ugye elektromos autók, tehát jönnek a kínai beruházók, akúgyárak, stb., és azt látni, hogy ebben nagy gazdasági felendős nem lesz, nagy termelékenység nem lesz, ugye az lesz, hogy sikerül a idehozott vendégmunkásokkal az exportot növelni, úgy olyan támogatás, hogy akkor mennyiségében több évre előre kifizeti a vendégmunkások bérét, tehát olyan támogatást adnak. Ebből kéne kitörni, jól értem, ugye?
Igen, illetve abból, hogy ugye ezt azért lássuk, és nagyon keveset beszélünk róla, amikor dobálózunk több milliárd dollárnyi FDI-jal, működő tőkeberuházással, akkor ezek bruttó számok. Mit jelent az, hogy bruttó szám? Nyilván soha nem fogjuk tudni pontosan szétszálazni, de a bruttóba, abban benne van az is, amit a kormány ad támogatásként, meg a föld, meg az infrastruktúra fejlesztések, és akkor szedjük ki az egészből azt is, hogy mi az, amit idehoznak a kínaiak, mert nagyon sok esetben itt bizony akár a gyár felépítéséhez a termékeket is hozzák. Csak egy példa, Paks 2 épül, bár nem nagyon sokat hallunk róla, de elvileg épül. Ahhoz, hogy le lehessen alapozni Paks 2-t, és elkezdjen épülni, egy adott évben a teljes magyar cementiparnak a kibocsátása kell Paks 2-höz. Ha a kertemben egy úszómedencét fel akarnék húzni és alapozni, akkor az már importálni kell a cementet. Akkor miről beszélünk? Tehát ezek mind-mind óriási importigényt generálnak. Itt jön be az, hogy van egy exportfüggőségünk, ami aztán egy folyamatos importot generál. Arról is nagyon keveset beszélünk, és most nem csak az akúgyárakat akarom én kipécézni, de hogy pont az akúgyárak esetében ahhoz, hogy 100 egységnyi exportot előhetsünk, 85 egység importra van szükség. Az a 15, amit itthon adunk hozzá, három csavar meghúzásával nyilván sarkítok, de a számok ezek valósak. De nem jobb a helyzet, ha az egész ipart nézzük. 70%-os ez az arány. Tehát 100 euró export, 70 euró import. Ez nem az a szerkezet, mivel a hosszú távon jól lehet működni, mert ez folyamatosan egy kitettséget jelent, és megint csak egy függőséget, abban a tekintetben, hogy mi történik, majd máshol lesz a alkatrész, be tudjuk-e hozni. És nagyon sok esetben, ugye előkerült az is a német beruházásoknál, hogy majd akkor ráépülnek itt a különböző kis cégek, meg tier 1, tier 2, nem tudom, hanyas szintű beszállítókkal, jól hangzik, a kínaiak viszont nem így működnek. Ők hoznak mindent magukkal. A terméket, a know-how-t, az összeépítést, és ők mindent beszipkáznak mindenhonnan, kifelé viszont nem jön semmi, alapvetően ez a tapasztalat. Tehát összességében teljesen zárt rendszerben működnek. És ebből nagyon nehéz pozitív módot kihozni. Hosszú távon lehet, csak vérrel és verítékkel gyakorlatilag, tehát ebből a szempontból nehéz, és még egy gondolatot, hogyha megengedsz, azért szedjük le a keresztfizet az euróról is. Értem én, hogy védjük meg az autóipart, és akkor vessük ki a vámokat, de ezzel saját magát lövi lábon az EU. Miért? Tetszett volna jobban csinálni. Tehát itt volt a lehetőség az európai autógyártóknak felismerni, hogy hát kérem szépen, akkor itt az autógyártás elmegy egy hardwareből szoftver irányba. Senki nem foglalkozik bele. Beülök a német márkájú céges autóba, elindítom az autót, és a szoftver az gyakorlatilag hogy 3 éves gyerek szintjén van. Beülök egy kínai autóba, gyakorlatilag csitti-fitti Teslával versengő szoftverek vannak, és minden igényt kiszolgál. És akkor persze lehet vámokkal védeni az európai autóipar, de nem lett volna egyszerűbb anno ösztönözni, hogy legyen meg az a technikai tudás mondjuk Németországban, Franciaországban. Úgyhogy ezért itt is vannak még szerintem komoly házi feladatok EU szinten.
Nevezhetjük Nokia hatásnak, mint a Nokia nem lépett időben, amikor jött a nyomorba.
Akár egyébként nevezhetjük, sőt nevezhetjük Jobs hatásnak is, hiszen ugye amikor előjött Steve Jobs a kis nyomkodós telefonnal, pontosabban nem a nyomkodós, hanem már az érintőképernyőssel, akkor mit mondtak a stratégák, akik ismerik az iparágat? Hát ez egy hóbort, és ki fog halni, és korlám, nézzünk körbe, mit csinálunk. Nagyjából ugye ez volt az autóipari hozzáállás is, a németek, franciák, az EU részéről, hogy jó, hát ez elektromos autózás, butaság, meg szoftver, de hogy kell szoftver, és akkor kérem szépen most próbáljuk meg utolérni magunkat, csak a kínaiak már most 10 éves előnyben vannak, és bizony egyre inkább azt látjuk, hogy a fogyasztóknak a szoftver kell, neki mindegy, hogy milyen az a kaszni, amiben ül, 4 kerék van rajta, van egy kormány, megy, kész, de a szoftver a lényeg, és mindenben ezt látjuk, ebben van Európa lemaradva, ezt a vámok nem fogják megoldani.
Mi lehet az ok, hogy 14 éve hatalma van egy kormányzat Magyarországon, és az előbb elmondtadakból arra következek, mintha nem lenne hosszú távú stratégiai terve, akár a gazdaság termelékenységének versenyképességi javítására. Mi lehet ennek az oka?
Amikor a 2008-9-es pénzügyi válságot követően beszélgettünk arról, hogy a magyar gazdaság mi az egyik legnagyobb problémája, akkor pontosan azt hoztuk föl, hogy a közgazdász szakma azt hozta föl, hogy váltó kormányzás van. Nyilván hát nem lehet semmit csinálni a magyar gazdasággal, hogyha 4 évente valamit fölépítünk, lebontunk. És valóban mindenki azt gondolta, hogy na majd akkor, hogyha lesz egy tartósabb, talán 8 évig kormányon lévő hatalom, akkor már lehet elérni változásokat. Előpörgetve az időkerekét, itt vagyunk, és azok a fajta nagyon komoly struktúrális változások nem történtek meg. Na jó, hazudok, de volt munkaerőpiac. Ez egy teljesen pozitív változás volt. A költségvetési politikában nagyon komoly pozitív változás volt. Tehát nagyon-nagyon sok olyan pozitívot sikerült elérnünk, ami aztán elvitt minket egy szintig, de onnantól kezdve kellett volna megint csak sávot váltani, kellett volna egy másik pályát választani, és azt mondani, hogy oké, ez eddig működött, akkor most nézzük másik szemmel, próbáljuk meg máshogyan, mert innen tovább már nem biztos, hogy tovább tudunk menni. Ez megint csak ugyanaz a kérdés, hogy nyilván lentről tök gyorsan lehet növekedni, ez az utolsó pár centimétert, ez klasszikusan a fogyás esete. Az első 10 kilót ledobod, az utolsó 2 kilót, az baromi nehéz. És ez az utolérés is így működik, hogy valameddig megy a felzárkózás, de utána már egyre több erőfeszítést kéne tenni, más szemléletből, más eszközökkel, hogy azt a fajta utolsó lépéseket meg lehessen tenni, és mi mindig, amikor odaértünk, akkor ugyanazokat a sémákat kezdtük el pörgetni, legyen fontos az ipar, legyen fontos az export, és valahogy ebből nem tudunk kitörni, és amikor meg fogyasztást kell ösztönözni, akkor megint csak ilyen adhok jellegű lépésekkel dolgozunk, és mondom, azzal sincsen semmi baj, hogy a magyar adórendszert úgy építették ki, ahogy. Ugye nagyon ellenpólusos. Még ugye a munkaerőt terhelő adókat elkezdték nagyon durván csökkenteni, a fogyasztásit elkezdték növelni. Volt egy adottság, fejlíteni kellett a gazdaságot, és tök jól működött, abszolút rendben volt minden. Ez a másik kérdés, hogy az ebből származott többletet visszaforgatták a gazdaságba, és nem költségvetési egyensúlyteremtésre fordították, tehát itt is lehetett volna másképp csinálni. Viszont ez már nincs összhangban azzal a gazdaság stratégiával, ami mostanában zajlik, sőt az elmúlt 5 évben zajlik. Ez az FDI, az iparosítás. Hát hiszen, hogyha én egy fogyasztást ösztönző gazdaságpolitikát folytatok adó oldalról, akkor nyilván működik a rendszer. De hogyha egy beruházás ösztönző gazdaságpolitikát folytatok, ahol a beruházás újra egyre nagyobb lesz, és ezek külföldi beruházások, abból nem lesz fogyasztás. És innentől kezdve akkor csodálkozunk, hogy miért csúszik el úgy a gazdaság szerkezet, hogyha közben egy fogyasztási sok, akkor egész egyszerűen a magyar gazdaság nem tud ezzel mit kezdeni, nincsen belső piacunk, beruházás vezérelt a gazdaságpolitikánk van, és gazdasági növekedésünk van. Ez a kettő nem fésülhető össze, tehát megint csak valahol így elcsúsztak egymás mellett ezek a vonalak, amik az elején még nagyjából egy irányba mentek, csak jött egy idea, az egyik dolog az megvalósult, és közben nem lett hozzá gombolva a kabát.
Ugye említettél pozitív dolgokat, 2010 után a költségvetés rendbetétele, ugye sikerült a túlzott deficiteljárásról kijönnünk, az államadósságot nem említetted, de ott is egy ilyen pozitív tendencia indult el, azáltal, hogy elkezdtünk befele eladósodni, a külső adósságot, a vízadósságot leépíteni, és ugye csökkent a ráta, nem az államadósság, hanem a a gazdaság növekedéshez viszonyított adósságráta. Most viszont azt látjuk, hogy ezek mind borulnak. A költségvetés az lényegében elértük az idei hiánycélt, amire a kormány ugye úgy reagált, hogy megemelte a deficit célt. Az államadósság elszállt, nagyon sok devizapapírt bocsátottunk ki, és nagyon magasak a kamatok, ugye az elmúlt években a támogatott hitelek hatására van egy hatalmas kamatfizetési kötelezettségünk, és még itt van a jegybanknak a adóssága is, ami lényegében az ő vesztesége, az is most már több, már 1000 milliárd forint fölött járunk, amit meg ki kell fizetni. Tehát üres a kassa, nagyon sok fizetni való van az államadósság miatt. Nem nő, vagy nagyon lassan akar nőni a gazdaság. Itt vagyunk 2023-24-ben választások után, két választás között, 2026 április, lesznek-e megszorítások, kellenek-e megszorítások, és miatt még befejezném a kérdést, mert azt elfelejtettem mondani, a repülőtér megvásárlása. Tehát miközben üres a kassa, megveszünk egy presztízs dolgot, ez a repülőtér, illetve 600 milliárdért még mindenféle irodaházakat, piaci ár fölött, olyan időszakban, amikor éppen panga piac, tehát olcsón lehetne irodázokat venni. Tehát durván most még pár hónap alatt elköltöttünk 2000 milliárd forintot mindezek fejében. Hol vagyunk most? Jó, mi a helyzetben a költségvetés, és lesznek-e megszorítások? Mire számítsunk a következő egy-két évben?
Én azért nem mondanám, hogy üres a kassa. Tehát ennyire azért nem rossz a helyzet. És valóban láttunk nagyon sok pozitívumot, és nyilván kisgyerekes szülőként az embert az nem vigasztalja, amikor úgy jön haza a gyerek, hogy nem tudom, egyest kaptam, de mindenki más is, de most nekem sincsen más érrel, mit farzsebből, mert hogy valóban mindenhol ugyanazt láttuk, mindenhol elszállt a költségvetési hiány, mindenhol elszállt az államadósság. Franciaországban ugyanezt láttuk, a régiós országokban ugyanezt láttuk, egyébként az Egyesült Államokban is. Tehát összességében, amikor bejött az egész Covid-válság, majd a háború, meg az energiaársok és egyebek, itt nagyjából mindenkinek ugyanaz volt a megoldó képlete. A jegybank szintén zenész. Tehát, hogy nem csak a Magyar Nemzeti Bank generál veszteséget, az összes nagy jegybank, az Európai Központi Bank is. Mert akkor azt kellett csinálni, ennek meg lett egy negatív hatása mára, ezzel együtt kell élni. Tehát ebből a szempontból ez a klasszikus érv, hogy de hát mások is. Ez így van. És ez a szerencsénk. Mert addig, amíg azt látják a nemzetközi befektetők, és megint csak ezzel tudok például, hogy a nap végén tetszik, nem tetszik, a pénzpiacokon ők fújják a passzát szelet. Tehát addig, amíg ők azt látják, hogy valóban a magyar költségvetés nincsen a legjobb állapotban, és nem úgy állunk, mondjuk 2019 előtt, egy nagyon szépen csökken államadósság pályával, államadósság ráta pályával, és egy folyamatosan szigorúan tartott költségvetéssel, hanem így elszállogatnak itt a számok. De mert mindenki másnál is ez van, azt mondják, hogy hát végül is mindegy, igazándiból itt még mindig lehet több hozamot csinálni, akkor ide tesszük a pénzünket. Tehát ebből a szempontból ez most nekünk, ez a fajta relativizálás jól jön. Viszont az kétségtelen, hogy az elmúlt 4 évben a költségvetési politikában valami eltört. Míg korábban mindig képes volt a kormányzat betartani a költségvetési hiánycélokat, és az év végén azon ment az izzadás, hogy akkor hogyan érjük el úgy, hogy még van pénzünk, amit el lehet költeni, és akkor nagyjából alulról közelítettük a hiánycélt. Most pont ott tartunk, hogy hát igazándiból valahonnan el kéne venni még a kiadási oldalon, vagy többletbevételt generálni, hogy meglegyen. A nap végén nyilván ennek van egy átváltási költsége, ha túl sokat vonok el a gazdaságból, az a növekedésre visszahat, akkor inkább ezt nem teszem meg, és akkor a hiánycélt emelgetem. És ezért látjuk azt, hogy az elmúlt években 6% fölötti költségvetési hiány. De mondom, ezt meg lehet tenni. A hitelminősítők hosszú éveken át azt hajtogatták, hogy hát ha az államadósság ráta növekszik, akkor itt világvége van, elszabadul a pokol, leminősítés, nem tudom. 2024 nyara, túl vagyunk már egy körös hitelminősítői döntésen. Mindenki kimondja, hogy nő az államadósság ráta az év végére, 23-hoz képest, és mi történik? Ja, ez csak átmeneti. Majd ledolgozzák, nincsen ezzel gond. Akkor hova rohanjon a kormányzat, kérdem én? Tehát, hogy... És igazuk van. Tehát, ha senki nem üt rá a kezükre, mondván, hogy oké, itt leminősítés lesz, nem tudom, államcsőd lesz, nyilván megint túlzok, akkor miért ne költekezzen? Tehát eltoltuk 4,5-ig, lehet, hogy el fogjuk tolni 5%-ig. És akkor válaszolva a kérdésre, szerintem nem kell megszorítás. Egyrészt a megszorítás az, amit a bokros csomag idején láttunk. 2 év alatt nagyjából 6% pontnyi költségvetési kiigazítás, a GDP 6%-át kitevő költségvetési kiigazítás, az fájdalmas. most egy 0,5%-ról beszélünk, 1%-ról, ez kimozogható, ez nem tragikus. Olyannyira nem, hogyha esetleg beindul a fogyasztás, akkor akár maga a természetes folyamatok, ezt úgy hívjuk, hogy automatikus stabilizátorok, ezek már visszatöltik az államkasszát, és nem kell semmit csinálni. Vagy ha kell is valamiféle megszorítást csinálni, az alapvetően egyfajta átsúlyozgatás lesz, aminek révén valonnan elveszünk kiadásokat, kicsikét átcsoportosítunk másik oldalra, napvégén lesz egy kis fogyasztás ösztönzés, ugye 26-os választásokat akár szem előtt tartva, és ezzel az 5%-os környéki deficitre be lehet csúszni, és senki nem fog ezért egy árva szót szólni, tehát meg lehet tenni. Nekünk itt Magyarországon elemzőként furcsa, mások nem nagyon foglalkoznak vele. Tripla B besorolási országoknál ez nagyjából jellemző, tehát ne Amerikához hasonlítsuk magunkat, ne nem tudom, Norvégiához, vagy éppen Ausztriához, ez egy másik kávéház, és ebből a szempontból ez beleférhet. És a kormányzat teljesen racionálisan kihasználja ezt a mozgásteret. Azon egy más kérdés, hogy ilyen mozgástér mellett hogyan sikerült tavaly 1%-os recessziót összehozni, illetve idén egy nagyjából 2%-os növekedést egy recesszió után. Tehát azért ez valóban felvett számos kérdést, ezt most én nem gondolom, hogy itt bele fogunk ebbe menni, de az egyértelműen látszik, hogy valamilyen úton, módon ezek a költségvetési források, amelyek most ott vannak a gazdaságban, és sokkal lazább a költségvetés, mint volt mondjuk 19 előtt, valahogy ezek mégsem tudnak úgy odahatni a gazdaságra, mégsem tudnak úgy élénkíteni. Nyilván ebben szerepe van a politikai narratívának. Tehát egyik oldalon azt várjuk, hogy élénküljön a fogyasztás, majd lesz fogyasztási boom, a másik oldalon pedig az utcán sétálva azt látjuk, hogy háború, háború, háború. Akkor miért várjuk azt, hogy a fogyasztó teljes nyugodtsággal azt mondja, hogy jaj, emelkedik a bérem, elszadok, elköltöm. Hát ha azzal a narratívával találkozik, hogy éppen a világháború felé robogunk, akkor miért várjuk el a fogyasztóktól azt, hogy elkezdenek költekezni? Hát persze, hogy Magyarországon a legmagasabb az EU-n belül a megtakarítási ráta. 21% körül van, az EU átlag talán 13%-os. Óriási a különbség. De hát, hogyha ezzel találkozik a fogyasztó, akkor nyilván ez a racionális viselkedés, ez a logikus választás a részéről.
Tehát nyilván a kormány propaganda a kormányzati gazdaságpolitika ellen hatott.
Nem, nyilván nem tudom számokkal alátámasztani, de alapvetően ez látszódik a különböző makrogazdasági számokon, hogy annak ellenére, hogy emelkedik a reálbér, annak ellenére, hogy alapvetően jövünk egy recesszióból, a munkaerőpiac, és megint csak a pozitívumot hozva, meg se érezte a mögöttünk álló két éves válságot, persze fölment a munkanélküliségre, hát a 3,5-ről 4,5-re. Hát ez nem sok. Azért a 8-9-es válságnál 12 környékén láttunk ennél nagyon durvább felugrásokat, és most semmi. A vállalatok ragaszkodnak a munkaerőhöz. Az évelei felmérések azt mutatták, hogy a vállalatvezetők 5-10% körüli bérnövekedést akarnak adni. Én ezt elhittem, mert azt gondoltam, hogy a munkaerőpiac az gyengülni fog. És majd a munkaadóknak lesz átárazási ereje ebből a szempontból, hogy oké, most akkor átalakítom a bérezési piacot, ennyi lesz és kész. Ezt képest mit látunk? Versenyszerepben még mindig majdnem 13%-kal nőnek átlagon a bérek. Miért? Mert még mindig a munkavállaló tud diktálni. Még mindig azt tudja mondani, hogy figyelj, arrébb megyek egy gyárral, és kérem szépen megoldatom a problémát, magasabb a fizetésem. Mindenki meg akarja tartani a munkaerőt. Tehát látszik, hogy jó a munkaerőpiac, emelkednek a bérek, még sincsen fogyasztás. Tehát valahova elfolyik ez a pénz, a megtakarításokba megy, valami oka ennek van, a fogyasztói bizalom gyenge. Nyilván nem ez az egy dolog játszik közre, de könnyen lehet, hogy ezek a fajta üzenetek, amikkel a fogyasztók találkoznak, ezek valamennyire kontraproduktívak lehetnek, és részei a magyarázatnak.
És mire számítunk akkor? Tehát nem lesznek megszorítások, de gondolom 26-os választások előtt osztogatás sem lesz.
Tehát most nincsen sok ilyen mozgástérre, az kétségtelen. De én nem is azt mondom, hogy osztogatás, meg lehet ezt csinálni úgy is, hogy átalakítjuk egy kicsit a rendszert. És egész egyszerűen olyan jellegű intézkedéseket hozunk a költségvetés kiadásokban, ami inkább a fogyasztást segíti, illetve nyilván van egy nagyon egyszerű megoldás, a minimálbérnek az emelése. Az megint csak kevésbé fáj a kormányzatnak, mert jó, nyilván persze azért az állami szférának a béreiben ez meglátszódik, de abból valamennyi visszacsorog az államkasszába, akár adóból, közvetlen módon, akár közvetett módon, de nyilván ez közben az erős munkaerőpiacon tolja fölfelé a béreket, és ezáltal kvázi egy olcsó stimulusként működik, és persze lehet azt mondani, hogy azt terveztük, hogy a GDP 2,5%-át költjük hadi kiadásra, költsünk csak 2%-t a maradék 0,5%-ból, meg mondjuk engedjünk el esziát a 3 gyermekes családanyáknak, csak mondtam valamit, hogy ezt például lehet hallani. Tehát lehet úgy átstruktúrálni a költségvetés kiadási oldalát, hogy legyen ebből stimulus, de azért ne szálljon el a költségvetés. Ez lehet egy olyan megoldás, amivel lehet élni, és valóban Magyarország túlzott deficit eljárás alá került, ez tény. De ez nem azt jelenti, hogy államcsőd van, világvége van. Ez egy középtávú kiigazítási eszköz, aminek pont a prevenció a célja. Ha már az egészségügynél arról beszélünk, hogy a prevenció a legfontosabb, akkor értékeljük már ezt is pozitívumként. A kormányzatnak 7 év alatt kell a GDP 0,5%-ával évről évre kiigazítani a költségvetést. Ez nem megugorhatatlan feladat, és ez nem jár akkor a növekedési áldozattal, és ebbe belefér egy olyan átstruktúrálása a költségvetésnek, hogy akár a 26-os választások előtt nem osztogatás lesz ez, hanem egy átstruktúrálás, amivel éppenséggel lehet esetleg fogyasztást növelni, gazdasági teljesítményt növelni, és mondjuk tényleg csak így betartjuk pont azt a minimumot, amit el kell érni a költségvetési kiigazításban. Könnyen lehet, hogy ez ilyen egyszerű lesz a végén.
A fogyasztói bizalom megtörésébe közrejátszott az elmúlt évek inflációs folyamatai? Tehát ugye most már azt mondjuk, hogy már csak 4%-a az infláció, tehát tavalyhoz képest 4%-a emelkednek az árak, de hát tavaly volt egy 17,4, előtte volt egy 14,5, tehát drágultak az árak, és megmaradtunk ezen a magas árszínvonalon. És ugye most tényleg azt érzi az ember, hogy kimegyek Olaszországba nyaralni, azt érzem, hogy nem drágább, mint Magyarország.
Igen, a felzárkózás az működik, árakban sikerült felzárkozni Nyugat-Európához jelentem, de egyébként az egész kelet-közép-európai régiónak, tehát hogy tényleg az van, hogy mindegy, hogy hova megyünk keletre, nyugatra, a szomszédos országokba, nagyjából valahogy úgy szépen beálltak ezek az árszintek. És igen, ebből a szempontból vagyunk mi rosszabb helyzetben, hogy maga a BR színvonal az nem követi ezt le, vagy nem olyan mértékben. És ezért látjuk azt, hogy nagyjából 2021-es fogyasztási szintek elragadtunk be. Ugyanezt láttuk egyébként visszatérve még a legelső kérdésre, amikor ilyen egyfelől jutó fogyasztásokat nézünk, hát miért csodálkozunk, amikor jött ugye az adósság probléma a háztartásoknál, a devizaadósság, és ott pénzügyi válság után lezutyant a fogyasztás, 7-es év kellett, hogy visszérjünk ugyanarra a fogyasztási volumenre, 7 év. Ez a 7 év elveszett közbe a felzárkozási pályánkból, amit más országok nem szenvedtek el, csak mondjuk fele ekkorát, vagy még annyit sem. Tehát, hogy azért itt tudjuk tetten érni ezeket a struktúrális változásokat. És valóban most megint egy ilyenbe szaladtunk bele. Volt egy nagy fogyasztási felfutás, és ahhoz képest azt érezzük, hogy igazániból fölmentek az árak, most már nem kapunk plusz pénzt, csak az van, ami a bérből jön, és nyilván azt érzi az ember, azt érzi a fogyasztó, hogy hát ez egy kicsit kevés, és persze lehet a reálbért 5-6-7%-kal növelni, de ez nem egy ilyen tasliszerű úristen, mennyi pénzem lett, hanem hogy így még mindig azt látjuk, hogy a háztartások nagyjából 60%-ának körülbelül egy hónapra elegendő tartaléka van. Egy ilyen sok után ők ezt fel akarják építeni. A személyi hitelek gyakorlatilag rekord magasságúra nőttek az elmúlt években, ezeket vissza kell fizetni. Ez is mind a fogyasztói óvatosság irányába hat, és valóban egy ilyen inflációs sok után a lakosság nem fog hátradőlni, és azt mondja, hogy jó, ez már mögöttünk van, akkor ez engem már nem érdekel, akkor fogyasztok ész nélkül, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Tehát, hogy benne marad, ezek a sokkok hosszú távon benne maradnak. Akár azt is mondhatnám, hogy gyakorlatilag mint egy tehervonat, tehát lehet fékezni, csak az nagyon hosszú idő, mire megáll. Tehát egy tehetetlensége van ezeknek a sokkoknak, és ez időbe telik, mire kijön a lakosság. Mert emlékezzünk vissza megint csak itt a hitelezési válságra. Ugye mindenki megégette magát a devizahitelekkel, nyilván jöttek a különböző beavatkozások, de hogy nagyon sokáig nem akart helyreállni a hitelezés, mert az emberek féltek. Mert azt mondják, hogy én még egyszer hitelt, köszönöm szépen, nem. Ez nem az ördögtől való, csak nyilván nem úgy kellett volna csinálni, sem a bankszektornak, sem a fogyasztónak, vagy a hitelfelvének, sem az állami felügyeleti szervnek, tehát ott mindenki ludas volt ebben az egészben, és nyilván ezek benne maradnak a fogyasztókban, és ezt hosszú évek kellnek, mire ezt kikódoljuk, és nem véletlenül mondja azt a Magyar Nemzeti Bank, hogy egyetlen egy célom van, és mindenhol ez súlykolja, nem mehet újra föl az infláció. Ha megy is fölfele, meg kell fognom. Nem érhetjük el még egyszer azt, hogy a lakosság elkezdjen attól félni, hogy itt most megint beragadunk egy magas szintre inflációban. Nyilván az sem cél, hogy csökkenjenek az árak, mert akkor meg nem lesz fogyasztás, hiszen ha két hónap múlva olcsóbban meg tudom venni azt a, nem tudom, sütőgépet, akkor hát majd akkor megveszem két, ja, akkor majd még két hónap múlva, és akkor egyszer csak nincsen fogyasztás. Ezért kell egy ilyen egészséges inflációs ráta, mert az életben tudja tartani a gazdaság folyamatos körforgását, tehát se nem mínuszos, se nem a kétszemélyű történet nem jó, de a lakosság most túl közel van egész egyszerűen ez a sokhoz, és azt látja, hogy ez probléma, hogy ezt nem szabadna még egyszer megengedni, én inkább tartalékolok ezekhez, és szerintem lesz egy-két év, mire ez úgy elmozdulunk ettől, egy-két jó év, folyamatosan emelkedő bérek, sokkok nélkül, és akkor lehet, hogy a fogyasztó azt fogja, hogy akkor már nem kell ennyi megtakarítást eszközölni, mert lehet megint fogyasztani.
És ne hagyjuk ki a számításból a választásokat, mert ugye 4 évente mindig van egy lejtmenet is. Most említetted a jegybankot, azért a Magyar Nemzeti Bank is 2022 előtt, akár a zöld hitelprogrammal, akár a vállalatok támogatásával tudta, hogy nagy infláció jön, mégis lazított, tehát hibáztak.
Tudta, csak nem sejtette, tehát ez nagyjából a klasszikus filmidézet. Tehát nem lehetett azt azért ennyire előre látni, és most én nem akarok mit megvédeni, nem az én tisztem, de hogy nyilván látszódott már némi inflációs kockázat, de azért alapvetően ez a fajta inflációs sok nem volt benne a pakliban, tehát ezért hívjuk ezt fekete attyúnak, mert hogy előre nem látható óriási hordejű esemény, tehát benne volt az, hogy lehet, hogy egy kicsikét magasabb lesz 5% körül, de azért az még kezelhető, nyilván ők se 26-27%-kal számoltak, tehát azért ez egy másik történet.
Köszönöm a beszélgetést, érdekes volt. Szabad Európa Podcast vendége Virovácz Péter volt.
Köszönöm én is.